Előadásom apropóját egy olyan vállalkozás adja, amelynek célja, hogy összegyűjtsük és angolra fordítsuk Leonard Cox, az angol vándorfeminista szövegkiadásainak paratextuseit. Cox az utóbbi évtizedekben jelentős figyelmet kapott az angol, lengyel és szlovák kutatásban, magyarul azonban nem tárgyalta őt sem a pedagógia történet, sem pedig az erasmianizmus története. Ennek a hiánynak a kezdetleges pótlására vállalkozik ez az előadás, kiegészítve néhány meglátással, amelyek specifikusan a magyar humanizmus történetéhez kapcsolódnak. Elsőként érdemes a kronológia tisztázásával kezdenünk, és bocsánatot kell kérnem, nem sokkal jutunk tovább, mert olyan hosszú lett ez a kérdéskör is. Tehát a retorikai elméleti meglátások egy másik alkalommal fognak előkerülni. Cox életéről legelső adatunk 1514-ből származik, amikor június 12-én Leonardus Cockenek Sein, ez egy Oxford melletti falu, beiratkozott a Tübingeni Egyetemre. Ezt követően a két év alatt, 1516. március 1-én Leonardus Katz de Tampau perként bakkalaureusi fokozatot is szerzett. Nem származott vagyon a szülőktől, mert mind a beiratkozásnál, mind pedig a bakkalaureusi fokozatnál pauperként szerepel. Utóbbi már különösen szokatlan, hogy megjegyzik, hogy nihil de dit pauper, hogy a bakkalaureusi fokozatnál szokás volt pénzt adni. A változatos névformák ellenére bizonyos, hogy róla van szó, mivel neve mellé később odaírták Anglicus. Ezt követően 1518. szeptember 24-én Krakóba iratkozott be, mint Leonardus Coxus Anglicus Poeta Laureatus de Tama, diocézis Lincolniensisként. Nem tudunk semmit arról, hogy merre járt 1516. márciusa és 1518. szeptembere között. De a későbbi irodalomtörténeti hagyomány egyértelműen arról beszél, hogy Tübingenben Melanchthon tanítványa volt. Melanchthon 1514-ben érkezett Tübingenbe, és 1518-ig folytatta itt a tanítást, amikor a növekvő feszültségek miatt Wittenbergbe költözött. Melanchthonhoz való tanítványi viszonyát Cox nem említi, pedig lenne rá lehetősége, például a német mester Elemente Grammaticészének kiadásában is 1526-ban, ugye az első magyar mondatok szerepelnek a krakói kiadásában. Viszont John Leland a 16. közepén már úgy ünnepli, mint akinek ismerte ékes szólását Melanchthon. Novitet eloqui foi nix utriusque Melanchthon, quam te foibus amert clériusque forus. Ugyanez a rövid panegyrikus megemlíti prágai és párizsi dicséretét is. Prága tuas kekinit, kekinit velutéti a laudes. De azt nem, hogy ezekben a városokban járt is volna. A párizsi kapcsolatot erősíti, hogy az egyik 1519. márciusában Krakóban megjelentetett Szent Jeromos levélnek az ajánlása Henricus Stephanusnak, a híres párizsi nyomdásznak szólt. És ott szúvóként nevezi meg, tehát valamilyen kapcsolat köztük volt. Sajnos a kötetnek a címlapja, ahol a dedikáció szerepelt, elveszett, és csak 18. századi leírásból ismerjük, így nem tudjuk, mit tartalmazott az ajánlás, de elképzelhető, hogy Stephanus és Cox között személyes ismeretség volt. Bár többen 1514-nél korábbra teszik ezt a látogatást Párizsban, amely, mint láttuk, nem is bizonyos, hogy látogatás volt, csak annyit tudunk, hogy Párizs énekelte dicséretét. Elképzelhető, hogy ekkor 1516-18 között járt Párizsban, ahogy az is, hogy ezért került 1518. szeptemberének végén Krakóba, mert Melanchthon elhagyta Wittenberget 1518. augusztusában. De mindegy, ezek csak szakirodalmi kombinációk, tehát igazából nem tudjuk, hogy mit csinál 16 és 18 között. Krakóba érve már kiforrott, magabiztos humanistának mutatkozott. Alig, hogy megérkezett, kiadta Szent Jeromos levelét rustikus szerzeteshez, igen, 1518. októberében. Ez azt jelzi, hogy rögtön tanítani kezdett, itt látjuk is, ez a Wolfsvárdi példány, de ez a sikerült megszerezni, itt látszik, hogy ez egy oktatási példány, elképzelhető, hogy Cox oktatás lesz, majd egyszer valaki kifogalásza, mert hogy sor kerül rá. Ez azt jelzi, hogy rögtön tanítani kezdett, ami a Krakóba ért, és így próbált a tanulmányai folytatása mellett eltartani magát. A mű, amelynek szerencsére fennmaradt példánya, Matthäus Holsteinnek a krakói Szűz Mária Egyház, tehát a főtéren, mellett működő iskola altanítójának van ajánlva. Az ajánló vers szövege szerint Holstein pogány szerzők helyett az elegánsan író keresztény írókat, mint Jeromos tanította. Kocsmán ehhez a kiadáshoz Erasmus Jeromos kiadását használta, amely tényleg herkulesi munka volt, ahogy Almási Gábortól hallottuk tegnap előtt. Szent Jeromos műveit 9 kötetben adta ki 1516-ban. Ezek közül is az első 4 tartalmazta Jeromos leveleit. Cox minden bizonnyal hozzájutott ezekhez a méretes foliánsokhoz, a 9-ből legalábbis az első 4-hez, amelyek 1516 májusában jelentek meg. Ugyanis 1519. február 24-én jelent meg másik Jeromos levél kiadása, az Adeustochium levél. Ennek ez a címlapja, mely bizonyosan nevészhez köthető. Ez a Henricus Stephanusnak ajánlott kiadás, aminek elveszett a címlapja, tehát nincsen, nem tudjuk, hogy kezdődött. És ezt megelőzően 1519. január 1-én az Aliquot Epistolae Hieronymi című válogatás, amely Jeromos 8 levelét tartalmazza, ez az. Bár ebben a kiadásban Coxnak tulajdonított paratextus nem találunk, már a cím hangsúlyozza, hogy Erasmus kiadásából dolgoztak. Hát Erasmo Rotterdamo Christinae Integritati Restitutae. És megőrzi a kiadás Erasmusnak a levelek elé fűzött argumentumait is, ahogy Cox legelső Jeromos kiadásában is látható. Ezen felül egy diákjának 1527-ben írt bakkalaureusi vizsga előtti előadás jegyzéke rögzíti, hogy Cox előadta Epistolae Hieronymi Octo, tehát Jeromos 8 levelét, valamikor 1518 és 1527 között. Tehát ez egyértelműen bizonyítja, hogy ezt a 8 leveles kiadást, amiben nincs Cox paratextust, Cox használta a oktatás céljára, mert más hasonló 8 leveles válogatás Jeromosban nem jelent meg Krakóban ebben az időben. Cox kiépülő félben lévő krakói kapcsolati hálójában rögzíti ezt a kötetet az is, hogy ezt ugyanaz a Matthäus Holstein, itt Holstein, ajánlja Marcin Doberkásznak, akinek Cox első Jeromos kiadása ajánlva lett, tehát az az altanító. Mint láttuk, Cox a Szűz Mária Egyház altanítómesterét közelítette meg Jeromos műveivel, az altanítómester viszont már egyenesen a krakói plébánia templom híres koncionátorának, prédikátorának, Marcin Dobergásznak az ismeretségi körébe vitte. Ezen felül megjelenik a szerző között ifjabb Rudolf Agricola, aki a későbbiekben több közös kiadványt is szerkesztett Coxszal. Tehát azt látjuk, hogy megjelent Krakóba szeptember végén, beiratkozott, és januárra már közös kiadványa volt a krakói főprédikátorral és az altanistómesterrel, tehát nagyon gyorsan beépült. Az Erasmus Jeromos levelezésének kiadásán alapuló szövegközlések cél elsősorban pedagógiai lehetett. Erre Cox Holsteinnek szóló ajánlása is egyértelműen utal, de Holstein Dobergásznak szóló levele is azt mondja, hogy közülük idézem néhány válogatott levelet kiválasztott, hogy az ifjúság számára előadjuk, és a Hieronymus Viator által gondozott kiadás fő oka anyagi volt, hogy a szegényebbek közönséges hasznára legyenek. Ott communem pauperiorum utilitatem. Tehát ott voltak ezek a írtódrága Erasmuszi foliások, abból kiszedték az oktatható leveleket, és a szegények számára hozzáférhetővé tették. No copyright, tehát egy névemlítése mellett természetesen. A Holstein, ifjabb Rudolf Agricola, de főképp a város fő prodikátora, Marcin Dobergász személye új perspektívákat nyithatott meg Cox számára Krakóban. Ezt elősegítette, hogy időközben 1518. december 6-án egy nyilvános dicsőítő szónoklatot is tartott a Krakói Egyetemhez, ahol bemutatta és magasztalta a Krakói Egyetem múltját és teljes képzési spektrumát. Tehát 2 hónap alatt állt meg őt. Az összes szabad művészetről és az egyetemi karról szólt egyként. Cox nem hagyta ki azt a lehetőséget, hogy saját tudását szitottassa a hallgatóság előtt, beszédében görög idézeteket szőtt, amelyeket fonetikus latin betűs átírásban, tehát közé viatorektől még nem volt görög betűkézlete. Másik fontos újdonság a krakói szellemi közegben az Erasmus iránti hódolat állandó kifejezése. A nem hosszú 16 lapos nyomtatványban 4 alkalommal említi Erasmus nevét, akinek ekkoriban még nem volt kapcsolat a Krakóval vagy lengyelekkel. Az irodalom díszének nevezi, literárum decus, aki idézve Istenemre méltán a legkiválóbb az emberek sok évszázadában, akinek szavai olyan csiszoltak, letisztultak, olyan tündöklőek, olyan méltóságosak, mivel telve vannak erővel, hogy nem lehet semmit elegánsabban vagy ékesebben kifejezni, és ettől a véleményemtől Herkulesre nem tántoríthat el semmi. Idézet vége. képek közé. Az ezzel Oxa Németországban már majd egy évtizede, 1510-11 óta Izzó Erasmus Franz első magvait ültette el Lengyelországban. Az akadémiai dicsőítő beszéd érdekes módon elsősorban nem a krakói humanisták dicséretével foglalkozik, hanem a hét szabad művészet sorrendjében végigveszi az egyes tudományágokat, de a grammatikát és a retorikát elkerüli, mert hogy túl közismertek. Jó részt a dialektika és a quadrivium, valamint a magasabb fakultások múltbéli és jelenlegi professzorai dicséri. Tehát azt látjuk, hogy megérkezik Krakóba, a grammatikusokkal már jóba van, és két hónap múlva már szónoklatot tart, amiben az összes teológus, jogász, stb. Dicséri, aki akkor aktív. Ez arra engedt következtetni, hogy Cox komoly tervekkel rendelkezett, hogy az egyetemen karriert fusson be. Ezzel párhuzamos az is, hogy az akadémiai beszédet Jodokus Ludovicus Deciusnak, az ellászi német származású, ekkor 33 éves Szelfmédmennek ajánlotta, aki a krakói Jakobus Bonner a király bankára titkáraként futott be karriert, és ekkor már a Vielicska és Óbányák felügyelője volt, majd két évvel később a király titkára lett. Decius személye és karrierje vonzó lehetett Cox számára, hiszen Weissenburg, az ellászi Weissenburg polgármestere fiaként, gyerekkorában megszökött otthonról, kapcsolatok nélkül került Lengyelországba, de 1517-ben már ő intézte Bonasforca királynő lengyelországi utazását, tehát 30 évesen, és erről egy diáriumot is kiadott. Egyetemi beiratkozásával párhuzamosan vélhetően Jeromos kiadásaiból kezdett tanítani, és a külső kollégiumokban fizető bakkelevulós hallgatóknak szöveget kommentálni. Kapcsolati hálója révén ismerkedhetett meg Valentinekkel, akinek az egyik művéhez ajánlóverset írt, majd pedig akinek De Contemptu Mundiát 1520-ban egy ajánlóversen látta el, ez itt látható a címlapon. Ekkoriban már Bácsván tanított 1520-ban, és ez adhatta az ötletet Coxnak, hogy a magánórák soványi karakói megélhetését egy városi iskola rektori állással cserélje fel. Ekkel később is csak kapcsolatban maradt, Daniel Scoviera által nemrég megtalált verses remete Szent Pál életrajzát is ő ajánlotta az olvasónak és Turzó Aléknek 1522-ben. Ez egy nagyon izgalmas mű egyébként, ez a remete Szent Pál életrajz. Az elgondolás, hogy elköltöző Krakóba hirtelen jöhetett. 1520. február 26-án jelent meg Cox kiadásában Pontano de Divinis Laudibusa, amely egyértelműen pedagógiai célú nyomtatvány volt. Tehát február végén vagyunk, 1520 kezdődik az új fél év. Pontano Istenhez és szentekhez szóló himnuszai elég Cox részletes argumentumokat írt, kifejtve fő tartalmukat, mert prózában parafrazálva a szöveget, néhány kiegészítő magyarázattal, például a szelek római neveivel ellátva őket. A lőcsei városi krónika viszont arról számol be, hogy 1520. március 16-án, tehát három héttel később, Szent Gertrúd vigiliáján Henkel János magiszter, lőcsei plébános a teljes városi tanáccsal együtt felfoghatta az angliai vitéző férfiút, Leonard Cox koszorús költőt az iskola rektorába, akit ugyanazon a napon beiktatott vagy felvett szinte minden tanácsnak úr jelenlétében, és elvezették őt a nagyobbik szobába, ahol akkor az iskolások csoportja volt összegyűlve. És Cox lőcsén maradt két évig, leszámítva egy negyedévet. Lőcséről 1521-ben Szent Luca napján ment el, azaz december 13-án, és a kassai iskolát vállalta el, idézett vége. Henkellel szoros kapcsolata alakult ki Coxnak, és az elégedett lehetett tanári munkájában, mert amikor felajánlották Henkelnek a plébánosi tisztséget Kassán, azt valószínűleg csak úgy vállalt el, hogy magával vihette Coxot is, mint iskolarektort. Henkelért szokatlanul nagy küldöttség meg Kassáról Lőcsére, ismét a városi krónika Lőcsében, idézem. A Henkel meghívására jött Johann Ferber kassai bíró, Mihály Engelbrecht, a tanácsszeniora, többekkel az előkelő polgárok közül, és ha nem jöttek volna 12 lóval és 3 szekérrel, nem lett volna hajlandó arra, hogy elfogadja a kassai plébániát. Mikor bemutatták a kassaiaknak, a legnagyobb pompával fogadták. Megmutatták a plébánosi kerteket és birtokokat, amelyeket előbb szinte megsemmisített és gondatlansága miatt szinte semmivé tett. Idézet vége. Cox egészen biztosan Kassán volt 1524. április 28-án, amikor Sebastiano Castellesi venációjához írt dedikációját jegyzi. A krakói egyetemen csak 1526-25-26 tanév téli fél évében bukkant fel újra, azaz 1525 decemberre körül. Tehát 24 áprilisban még mindig Kassában, 25 telén már Krakkóban. Amikor Vergilius és Cicero de oratóriát oktatta, ez utóbbinál az Artész Fakultás tanrendje megjegyzi, hogy Szent Negligenter, azaz nagyon hanyagul, és később is panaszkodott a rektorrá, hogy nagyon negligenti színű tanít. Tehát 1520 márciusától 1524 áprilisáig biztos, hogy Cox folyamatosan lőcsén majd Kassán oktatott, de valószínű, hogy egészen 1525 őszéig Magyarországon maradt. Az is a folyamatos magyarországi tartózkodás tényét erősíti, hogy ebben az időszakban 20 februárja és 24 áprilisa között csak Valentinek verses remete szánt pár életrajzát jelenteti meg és dedikálja, tehát aki nem is szomszédos, de közeli Bárcán oktatott. Azaz egy olyan szöveget, amelyet vélhetőleg nem használtak az egyetemi oktatásban. Castellisi venációját 1524-ben Kassáról küldi Krakkóba, majd ezt követően ott az első nyomtatványa Erasmus Hyperas Pistiesze 1526-ban. Láttuk már, hogy Cox krakkói karrierjét szentjáromos oktatásával és az őt kiadó Erasmus iránti hódolattal alapozta meg. Ennél is fontosabb szerepet játszott pedagógiai praxisában egy másik mű, a De duplici copia verborum ac rerum, azaz a szavak és dolgok kettős bőségéről. Mikor 1527. március 28-án Erasmusnak levelet írt, megjegyezte, hogy a retorikai oktatásának ez az alapja, idézem, most ennek, Andreas Priscius unokaöcsének és más házi tanítványainak a te kópiádat adom elő, amely művet öt évvel korábban már előadtam itt nyilvánosan, mert Krakkóban, és utána elhívtak Magyarországra, ott kétszer is oktattam sűrű hallgatóság előtt, idézett vége. Ebben a megjegyzésből tévesen arra szoktak következtetni, hogy Cox 1522-ben is volt Krakkóban, ugye 27-ben írta, 5 év, akkor 22, holott a szöveg egyértelműen mondja, hogy miután Magyarországra hívtak, amit ezt követő stációt. Tehát ebből egyértelmű, hogy egyszerűen slendrián módon fogalmazott, és nem 5 évvel, hanem 7 évvel korábban történhetett ez az oktatás Krakkóban, és utána meg Magyarországra. Hangsúlyozza, hogy Magyarországon két alkalommal is tömött előadó teremben, mint frekventi auditorium adott elő a kópiáról, és ez minden bizonyan megfeleltethető egyrészt a lőcsei, másrészt pedig a kassai oktatási tevékenységének. Miért is fontos a újdonság a kópia oktatása? A szavak és dolgok kettős bőség egy olyan elméletet vázolt fel, amelynek lényege a retorikai gyakorlat. Egy bőségesztétika, amely eklektikus imitáció elméleten alapul, hogy idézem Terenszkébe. Lényeg, hogy minden nagyobb nyelvi és gondolati anyag álljon a szerző rendelkezésére íráskor, mind az invenció, a feltalálás, mind pedig az elokúció, a felékesítés terén. De itt nem részletezem, a központi fogalom az energia, aminek az a legfontosabb eszköze, hogy a dolgokat újra és újra más szavakkal mutatjuk be. Ugye a szavak bősége az, amikor lényegében szinonimákkal ismételjük el azt a dolgot. Erasmus például a nagy örömmel vettem leveled mondatot 200 szinonimával, vagy a más hasonló megfogalmazással mondja el. Másik lehetőség pedig a dolgok bősége, amikor a dolgot dialektikus módon fogalmilag részletezik, a teljes vagyonát elvesztette dőzsöléssel mondatot több oldalasra is lehet bővíteni azáltal, hogy az író részletezi, miből áll a teljes vagyon, örökség, ingó, ingatlan, pénz, stb. Vagy hogy hogyan is dőzsölt valaki kockázással, éttermekkel, éjszakai részegeskedéssel. A krakkói Artész Fakultás tanrendje nem jegyzi fel sem a korai 1920-ra datálható dékópia előadást, sem az Erasmusnak említett házi tanítványoknak tartott előadást, de ennek oka nem csak az lehet, hogy akkor is magántanítványokat oktatott, hanem az, hogy a külső extraneus professzor volt csak a fakultáson, aki nem vehetett részt az ordináriusok a rendes tanárok gyűlésein, és ezért bevételeit a hallgatók fizetségéből szerezte. Nagy alapossággal olvasta végig a kópia szövegét, mert még 1527-es Erasmushoz írt levelében az első könyv egy szavának értelmezési problémáira kérdezett rá. Arra, hogy a kópia oktatása központi szerepet játszott a lőcsei és kassai oktatásban, más bizonyítékunk is van. Ez pedig nem más, mint Castellisi Venáció című munkájához írt kommentárja. Mi is az a venáció, a vadászat? Egy rövid latin epilion, Ascanius Sforza bíboros és társaság a vadász kirándulásáról a Róma melletti Tivoliban, amely 1505 előtt zajlott le, és erről 1550 jelentette meg Castellesi bíboros ezt a kiadást. Nyilvánvaló, hogy Cox ezt kommentálta a kassai iskolában, és ennek a kommentárnak a fő elemzési metódusa tulajdonképp az Erasmus-i kópiára való visszautalás. A fő oka, amiért érdemes ezt a vadászkirándulást olvasni, hogy ob copiam qua longe beatissima fluet et propter puram quam docet ubique latinitatem, azaz a nyelvgazdagsága és a copia rerum és verborum a szövegmagyarázat fő oka. Választásában Cox egyébként szorosan követte Erasmus, aki Castellesi venációját emelte ki a vadászati leírások részletessége miatt a kópia példájaként szintén. Tehát tulajdonképp az Erasmus tanácsát követve kiadott egy olyan művet, amelyben megvalósul a kópia. A idő hiányában itt nem beszélhetek a DR Udienda Juventut, ami 1526-ban már Krakóban jelent meg, annak a magyarországi kapcsolatairól, amelyek szintén jelentősek, de azt szeretném kiemelni tanulságként, hogy talán ebből az előadásban egyértelmű, hogy 1520 márciusától 24 áprilisáig bizonyosan, de 25, valószínűleg 25 őszéig Cox folyamatosan Lőcsén és Kassán oktatott, ahol a legfőbb retorikai ideál, amit előadott, az a kópia volt. Ezzel elmondható róla, hogy tovább tanított itt, mint akár Martin Opitz Erdélyben, vagy Comenius Ágostatokban, és ennek fényében talán kevésbé tűnik váratlannak, hogy azok a hallgatók, akik nem voltak jelentéktelnek és kikerültek kezel alól, mint Szilveszter János, vagy pedig Leonard Stöckel, hogy a 16. századi magyarországi irodalom két jelentős alkotóját említsem, jelentős karriert tudtak befutni retorikailag, irodalomtörténetileg és minden más szempontból. Köszönöm szépen!